Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A soproni Anger Réti Sportklub előtt várakozó kocsiban egy 13 éves kislány ült. Édesapja Ervin már jó ideje bent beszélgetett a létesítmény vezetőjével és egyben barátjával, Sándorral. Azonban, amikor már másfél órája várt hiába, felhívta édesanyját, és elmondta, hogy az apja kötté vált. A nő hamarosan a helyszínre sietett. Ő is bement körbenézni a lőtéren, de hiába. A férjét, mintha a föld nyelte volna el. A hely kihalt volt. Jobb híján beültette lányát a saját kocsijába, egy cetlit hagyott a férje autójának szélvédőjén, és elindult haza. Akkor még nem sejtette, hogy soha többé nem látja viszont élve a párját. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast legfrissebb epizódja, melyben a soproni lőtéri gyilkosságok esetét mesélem el nektek. A bűncselekmény ugyan már több mint 10 éve történt, de még mindig felkavaró és rengeteg kérdést vet fel. Maga a nyomozás alig tartott tovább 10 óránál, és nem volt kimondottan fordulatos. De mégis... ez egy roppant érdekes történet. Kezdjünk is neki. Ervin felesége egyre feszültebben várta haza férjét. Már körbe telefonált mindenkit, többek között a lövészklub vezetőjét is, de Sándor sem vette fel a telefont. A nő ezután a család jó barátját tárcsázta, és elmondta neki, hogy Ervin egyszerűen eltűnt. A lőtérre ment, de ott nyoma veszett. A barát felajánlotta, hogy egy másik férfival kimennek a helyszínre, és jobban körbenéznek. 10 után nem sokkal meg is érkeztek a lőtérre, hogy alaposan átvizsgálják a környéket. Hamarosan vérfagyasztó felfedezést tettek. Egy paraván mögött megtalálták a klub vezetőjének, Szántó Sándornak a holttestét. Majd kinn az udvaron felfedezték Ervint is. Sajnos... már ő sem élt. 10 óra 22 perckor értesítették a rendőrséget és a mentőket, akik azonnal a helyszínre érkeztek. Az egyenruhások az éjszaka során 40 nyomozó bevonásával kezdték meg az ügy felderítését. Sok nyom volt, és hamar kikövetkeztették, hogy nem csupán gyilkosság történt. Az elkövető 3 pisztolyt, közel 650 lőszert, és 70 ezer forint készpénzt is magával vitt. A helyzet így még élesebbé vált, hiszen egy olyan ember mászkált szabadon Sopron utcáin, akinél csőre töltött fegyver van, és bármire képes. Azt már sejtették, hogy az elkövetőnek volt valamilyen fajta helyismerete, mert pontosan tudta, hol találja a töltényeket. Még az éjszaka folyamán megkezdték a lehetséges elkövetők kihallgatását. Kezdetben 80-100 gyanúsított volt, majd a helyszínelés és több száz ember éjszakai beidézése után folyamatosan szűkítették a hatóságok a kört. Forró nyomon akartak az igazi tettes nyomára bukkanni. A meghallgatások sorban folytatódtak, míg nem a lőtér egyik fiatal tagjához nem jutottak. V. Rolandot soproni lakásában keresték fel, és miután bevitték, legnagyobb megdöbbenésükre mindenre kiterjedő, részletes, beismerő vallomást tett. A rendőrök nem akartak hinni a fülüknek. Ismerték ugyan a piti tolvajlásokban részvevő srácot, de még őket is megdöbbentette, hogy a hidegvérű gyilkosságot ő követte el. Pontosabban nem csak ő. Roland elmondta, hogy nem egyedül, hanem két társával, Attillával és Tamással ölték meg az áldozatokat. Néhány nyomozó azonnal kocsiba vetette magát, riasztották a kommandósokat, és meg sem álltak a soproni erdészeti iskoláig. Benyitottak a tanterembe, ahol a padvanülbe találták a két, kissé megszeppent fiatalt, akik, mire felocsúttak, már a kihallgató szobában találták magukat. Nem voltak buták, pontosan tudták, hogy miért hozták be őket. Nem tehettek mást, mindketten beismerték tettüket. De kik voltak ezek a fiatal fiúk, akik képesek voltak két ártatlan ember életét kioltani? Mi vezetett ide? És persze, mi történt pontosan? A három fiú egy faipari technikumba járt, osztálytársak voltak. Közülük Tamás élt a legnehezebb anyagi körülmények között. Három, nála kisebb testvére volt a bűncselekmény elkövetésekor. Csornán élt a család egy nagy házban. Mindannyiuk nagyon szerette a természetet, horgáztak. Jó gyerekkora volt, jó nyarakkal. Fuvarozó édesapját egy baleset után 2009 májusában kirúgták az állásából, és csak 2010 második felében talált újra munkát. A munkanélküliség miatt a havi 100 000 forint körüli lakást hitelt nem tudták törleszteni. A házat elárverezték. A család a nagyszülőkhöz költözött. Tamás sokat segített a kisebb testvérei ellátásában, s rendszeresen adott haza pénzt, amit diák munkából vagy ausztriai kukorica címerezésből szerzett. Később, amikor társaival már benne volt egy-két balhéban, az onnan szerzett forintokat is hazaadta. Az érettségi után felvételt nyert a faipari technikumba. Eleinte a kollégiumban lakott, de később magaviseleti okok miatt kirúgták. Legjobb cimborája Attila szintén bentlakásos diák volt, és már a középiskola elejétől egy osztályba jártak. A két fiú közül Attila volt az erősebb, lobbanékonyabb személyiség. A fiú vámos szabadiban élt a szüleivel, átlagos körülmények között. Két kisebb testvérével nagyon jól kijött. Elmondása szerint havi néhány napot diák munkával töltött. 10-20 000 forintot keresett így. Ezt teljes egészében magára költhette. Sosem kellett pénzt hazaadnia. Ehhez a társasághoz csatlakozott 10. osztályban az akkor 15 éves Roland. A srác jómódú családban élt a Sopron melletti Hidegség nevű kis faluban. Apja tehetős faipari vállalkozó volt. A szülők mindent megtettek, hogy a legjobb körülményeket teremtsék meg Rolandnak és testvérének. Mindkét fiú vallásos nevelést kapott. Roland bátyja később felszentelt pap lett. A fiú kiváló tanuló volt, 5 nyelven beszélt. A családi idill akkor tört ketté, amikor az édesanyja egy rutin műtétet követően életét vesztette. Ez hatalmas trauma volt mindegyikük számára. Az apa hiába próbálta erőn felül összetartani a családot. Roland számára olyan törést okozott édesanyja elvesztése, ami kegyetlen és baljós események láncolatát indította el. Egyre többször maradt ki az iskolából. A tanulás nem érdekelte többé. Mikor az apja látta, hogy nincs értelme a gimnáziumot erőltetni, abba maradt a fiúval, hogy inkább tanulja ki ő is az asztalos szakmát, és majd együtt dolgoznak a családi vállalkozásban. Így került Roland a faipari szakközépbe. Itt sikeresen leérettségizett, majd folytatta tanulmányait a technikumban. A suli mellett az apjával űzte az asztalos szakmát. Fizetését euróban kapta. Saját lakása és kocsia volt. Noha nem sokkal múlt 18 éves. 16 éves korában barátkozott össze a korábban említett Attilával és Tamással. Erős személyisége azonnal a csoport vezetőjévé tette. Általában ő volt az, aki kitervelte a kisebb betöréseket, lopásokat, a társai pedig egy kis plusz pénz reményében mindig vele tartottak. A betörések 2010 elején kezdődtek. Februárban Roland és Tamás bemászott fertő homokon egy hétvégi telekre, de a házba nem sikerült bejutniuk. A szerszámtárolóban pedig nem találtak kedvükre való értékes tárgyat. Ugyanez év áprilisában Roland egyedül tört be a soproni lőtérre. Elvágta a parancsnoki iroda ablakán a védőrácsokat, az ablakot benyomta és bemászott. Egy légpisztolyt, távcsöveket és késkészletet vitt el. Pár napra rá a fiúk az egyik barátjuk szüleinek házából vittek el ékszereket és számítógépes játékokat. Egyszer sem buktak le. A rablások tovább folytatódtak. Összesen 10 alkalommal fosztogattak. Előfordult olyan eset is, hogy amikor egy kis boltot akartak kipakolni, gázpisztolyt fogtak az eladóra. Roland az egészet megfejelte azzal, hogy 2012. február közepétől március végéig összesen 3 alkalommal pénzt vitt el barátnője szüleinek házából, ahová bejáratos volt. Összesen közel 1,2 millió forint értékben. Amikor számon kérték, azzal védekezett, hogy csak visszavette azt a pénzt, amit a lányra költött, aki időközben megcsalta őt. 2012 elején Roland egy újabb tervvel állt elő, az eddigieknél durvábbal. Mivel az elmúlt években egyszer sem buktak le, és viszonylagos sikerélményük volt a rablásokat tekintve, emelni akarták a tétet. És ezt a kifejezést nem véletlenül használom. Közismert tény volt a fiatalok körében, hogy a csapat vezetője és agya, Roland imád kaszinóba járni. Szinte minden szabad idejét ott töltötte, amikor éppen nem az újabb bűncselekményeken agyalt. Hiába nem volt pénz szűkében, hajtotta valami. Tamásnak pénzre volt szüksége. Attila meg csak szimplán brahiból tartott velük. Az új terv szerint először fegyvereket szereznek az angertéri lőklubból, majd azzal hajtanak végre további rablásokat. Abban bízhattak, hogy így még félelmetesebbnek és elszántabbnak tűnnek majd. Roland emellett személyes bosszúra is fel akarta használni a pisztolyt. Úgy gondolta, édesanyja halálát műhiba okozta. Bosszút akart állni azon az orvoson, akit a tragédiáért felelősnek gondolt. Emellett az sem tetszett neki, hogy a barátnőjét tiltják tőle, miután nem keveset lopott onnan is. Ezért a lányapját is meg akarta leckésztetni. Több hétig tervezték az akciót. Attila később azt mondta, hogy a bűncselekményeket kiötlő Roland 2 héttel a gyilkosság előtt azt mondta két társának, ha elhozzák a fegyvereket és a szerinte több 100 000 forintot a lőtérről, úgy lesz biztonságos, ha lelőjük a vezetőt. Az akciójukat elsőnek április 12-ére tervezték. Attila és Roland megérkeztek a lőtérre, melyet a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Lövész Egyesülete működtetett. De túl sokan voltak a klubnál, ezért miután tartottak egy lőgyakorlatot, elmentek. Április 17-én azonban újra visszatértek, immáron 3-an. Nem sokkal este 6 után érkeztek meg. Az értelmi szerző, Roland 2 éve tagja volt az Egyesületnek, vagyis korábban is járt ide lőni. Úgy szólt a forgatókönyv, hogy Tamás bemegy, feltérképezi a terepet, kicsit beszélget a lőtérvezetővel a beiratkozásról, a lőtér viszonylag friss felújításáról, erről-arról, majd kimegy. Ez így is történt. Miután végzett, kiment, és a 100-200 méterrel odébb várakozó társainak elmondta, hogy ez Sándor egyedül van bent. Attila és Roland bementek. Fegyvert és lőszert kértek Sándortól. Még arra is volt eszük, hogy a lőtérnaplóba álneveket írjanak be. Kaptak 2 9 mm-es pisztolyt, engedélyt a lövészetre, majd miután az összes lőszert elhasználták, kértek még. Mivel Sándor nem ment vissza a lőgyakorlathoz, a fiúk az ismételt céllövések után visszasétáltak az előtérbe, de előtte fejenként 6-7 lőszert betáraztak fegyvereikbe, és csőre töltötték azokat. Azt mondták a lőtérvezetőnek, hogy ők mára végeztek, mire az a fegyverszoba felé indult. Ekkor Attila, aki a lőtérvezető háta mögött haladt, az 53 éves Sándort fejbe lőtte, úgy fél egyméteres távolságból. Az áldozat eszméletlenül egy raklapra esett. Roland ekkor azt mondta Attilának, hogy még ne lőjön, mert még él az áldozatuk. A fiú erre Sándorba eresztett további 4 golyót. Ebből 3 talált. Anélkül, hogy megnézték volna, éle, hal-e, a testet a lőtérre, közvetlenül a lövő palánk elé rejtették. Elpakolták a fegyvereket, próbáltak még lőszert és pénzt szerezni az irodából. Ám ekkor hiába állt kint Tamás, hogy figyeljen, és ha jön valaki, beszóljon telefonon, belépett a klub egy másik tagja, aki lőszert hozott Sándornak. Ervin köszönt, és megkérdezte, hogy mit csinálnak itt bent a fiúk. Roland odasúgta Attilának: menj! Ő pedig elindult az érkező felé. Gyakorolunk, mondta. Sanyi valahol hátul van. Amikor már egy méteres távolságon vagy azon belül volt, hirtelen felemelte a karját, ráfogta fegyverét a védtelen férfira, és lőtt. Egyenesen Ervin arcába. A 43 éves, meglehetősen erős izomzatú, magas férfi megrogyott, hörgött, megfordult, majd a lőtér felé, a lőárlások mögötti füves területre próbált menekülni. Minden bizonnyal azért nem kifelé, mert 13 éves lánya kint várta a kis buszban, hiszen úgy volt, hogy csak éppen beszalad a lőtérre. Ekkor Roland emelte tüzelésre a fegyverét, és 5 lövést adott le Ervinre, legyező irányban, vagyis mindig arra célozva, ahol épp tartott a futása közben. Ebből egy el is találta. Ervin térdre rogyott, és látta, hogy Attila elindul felé. A férfi ekkor már a lőtér leghátsó részében összehúzta magát, fejét a talajba nyomta arccal lefelé, 2 tenyerét a tarkójába fektette. Attila, amikor mögé ért, körülbelül 1/2 méter távolságról leadta a gyilkos lövéseket. A 2 gyilkosság után a fiatalok megpróbálták kinyitni a klub páncélszekrényét, amiben a fegyverek többségét tárolták. De mivel az szabályszerűen zárva volt, semmire sem mentek. Összegyűjtöttek 3 pisztolyt, közel 650 lőszert, 70 000 forint készpénzt, az egyik áldozat pénztárcáját és a lőtéri naplót. Ezután egyszerűen kisétáltak a lőtérről. Kint intettek Tamásnak, hogy jöjjön utánuk. Beültek a kocsijukba, és Roland közeli lakására hajtottak. A lőtéren talált 70 000 forintot úgy osztották el, hogy a kín őrködő Tamásnak csak 15 000-et vallottak be. Így ő annak a harmadát kapta, a többit a 2 gyilkos tette el. A fegyvereket elrejtették a lakásban, majd, hogy alibiük legyen, egyszerűen fogták magukat, és elmentek kaszinózni. Úgy gondolták, ez alibinek is jó lesz, hiszen az épületben kamerák voltak. A játék után Roland a saját kocsiján hazament édesapjához hidegségbe. A másik 2 fiú az ő lakásában töltötte az éjszakát, külön szobában. Az este némaságban telt. Egyikük sem hozta fel a délután történteket. Másnap reggel 6 körül megjött Roland. Kiválogatták a lőszerek közül azokat, amelyek illettek a 3 fegyver valamelyikébe. A többit pedig a lőszeres dobozokkal, a lőtérnaplóval és a pénztárcával együtt az Ikva patak mentén, a pláza mögötti szántóföldön elégették, illetve a patakba szórták. Ezután gyalog elmentek az iskolába, kivéve Rolandot, mert őt a rendőrök még este felhívták, hogy egy korábbi bűncselekmény miatt reggel menjen be. Bent megkérdezték, mi történt előző este. Ekkor mindent bevallott. A többi fiút kommandósok vitték el az iskolából délelőtt. A városban hamar híre ment a gyilkosságoknak és az elkövetők kilétének. Az embereket valósággal sokkolta, amikor megtudták, hogy a viszonylagos jómódban élő 19-20 éves fiúk ilyen brutálisan kivégezték azt a két embert, akit szinte mindenki ismert a városban. Sándor és Ervin is példás apa volt. Mindketten keményen dolgoztak azért, hogy a megfelelő életet biztosítsák családjuknak. Ervin fegyver szeretete a történelem iránti rajongásából fakadt. Imádta az első világháború szóló könyveket, filmeket. Valósággal a korszak megszállottja volt. Feleségének nem is nagyon tetszett, hogy lőni jár, mert túlságosan agresszívnak tartotta. Népes baráti társaságából mindenki kedvelte derűs egyéniségét, intellektusát. Szobafestő vállalkozóként dolgozott Ausztriában. Szorgalmát mutatja, hogy egy gyönyörű házban élt családjával. Ugyanígy szinte csak jót tudtak elmondani a soproniak a lőtér vezetőjéről, Sándorról is. Neki is a családja volt a mindene. A fiúk az elfogások után előzetes letartóztatásba kerültek, és ott várták, hogy megkezdődjön a tárgyalás sorozat. A nyomozás és az ügy felderítése több mint egy évig tartott. Ez idő alatt feltérképezték a fiúk hátterét, pszichológiai szakvéleményt készítettek róluk, és próbálták összerakni a történetet, hogy mi vezetett a hidegvérű gyilkosság elkövetéséhez. 2013. májusában első fokon 20-20 évre ítélték Attillát és Rolandot. Tamásra, aki a bűncselekmény idején a bejárat közelében őrködött és bűnsegédként vett részt a gyilkosságokban, 11 év fegyházat szabott ki a bíróság. A bíró megjegyezte, nem tartja a 20 évet elegendőnek, de sajnos ennyi a maximum, amit 20 évesen kaphatnak. A fiúk mindvégig rezzenéstelen arccal ülve hallgatták a vádirat, majd az ítélet felolvasását. Védőik enyhítésért fellebbeztek, míg az ügyész a harmadik fiú esetében súlyosbítást kérve támadta meg a döntést. Egy évre rá, 2014. márciusában született meg a jogerős ítélet. Eszerint Roland és Attila a törvényben kiszabható maximális 20 éves fegyházbüntetést kapta, és Tamás esetében is súlyosbítottak. Őt végül 13 évre ítélték. Az utolsó szó jogán a vádlottak azt mondták, sajnálják a történteket. Felszólalásuk előtt a két áldozat édesanyja kérte, hogy szembenézhessenek fiúk gyilkosaival. Mindketten röviden szóltak, és azt kérték, soha ne nyugodjon meg a három fiatalember lelkiismerete. Roland és Attila Mária Nosztrán raboskodnak. Azóta sok év eltelt, és Tamás mára már szabadon él. Semmilyen információt nem lehet róla találni az interneten. Homály fedi a börtön évei utáni életét. Tettestársai jelenleg is fegyházban töltik büntetésüket. Elméletileg 11,5 év múlva lehet őket feltételesen szabad lábra helyezni. Hogy ezek után milyen élet vár rájuk, azt senki sem tudja. Ervin és Sándor családjai a mai napig őrzik szeretteik emlékét. Szeretnénk megköszönni névtelenségét kérő soproni hallgatónk számára, hogy megosztotta személyes tapasztalatait Rolandról, a többi fiúról és az áldozatokról, különösen Ervinről. Hallgatónk azt is elmesélte, hogy bármikor látogat ki a soproni temetőbe, a férfi sírjánál mindig ott ég egy mécses. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta. Az esethez kapcsolódó képanyagot megtaláljátok Facebookon és Instagramon. Ha lehetőségetek van rá, kérlek támogassatok minket Patreonon. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.